Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Miért mondjuk azt, hogy fájdalmasan szép történet, vagy hogy a szerelem fáj? Mi mindent jelent számunkra a fájdalom? Milyen lelki összetevői vannak a fájdalom kialakulásának? Mit jelent a szociális fájdalom? Milyen kulturális háttere van annak, ki hogyan küzd meg a fájdalommal? A társadalomból való kizártság érzése teremthet-e fájdalmat, például az 50 fölötti korosztályban? Lehet-e a fájdalom a kommunikáció eszköze? Fáj-e a depresszió? Hogyan befolyásolják a hiedelmek, a félelem, a fájdalommal való megküzdést? Gyógyítható-e fizikai szinten a lelki fájdalom? A Nagy generációban ma Bárdos György egyetemi tanárral beszélgetünk.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Ha tudom azt, hogy a fájdalomnak mi a tudományos, vagy sokak által elfogadott definíciója, akkor jobban megértem saját magamat? Jobban megértem a saját fájdalmaimat, szerinted?
Valószínűleg így van, tehát általában is az a tapasztalat, hogy minden olyan esetben, amikor valamitől szenvedünk, akkor a szenvedés mértékét jelentősen lehet azzal csökkenteni, hogyha az ember tudja, hogy miről szól az a szenvedés, tudja, hogy annak mi a mechanizmusa, és hogy hogyan lehet azt belehelyezni abba a környezetbe és abba az életbe, amiben mozgunk és élünk. És ez a fájdalommal is így van. Ha az ember érti, hogy mitől van a fájdalom, és tudja, hogy mitől van a fájdalom, akkor sokkal könnyebben lehet elviselni.
A fájdalmat mégis nagyon sokszor, ugyan most idéztem egy csomó mindent, ami egyáltalán nem fizikai szintű fájdalomról szól, de mégiscsak valahogy összekapcsolják a betegséggel. A fájdalom minden esetben betegséget jelent?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. A definíció között, amikor az ember bóklászik a szakirodalomban, akkor azt találja, hogy a fájdalom a betegség elsődleges jele. Ez latinul is, meg angolul is mindenütt szerepel, és valójában, hogyha belegondolunk abba, hogy az emberek általában mit képzelnek a fájdalomról, akkor a fájdalmat az orvossal asszociáljuk. Vagy abban az értelemben, hogy az orvos csinálja, vagy abban az értelemben, hogy menni kell vele az orvoshoz.
Vagy a segítségkéréssel
is. Hát segítségkérés, igen. Tehát ilyen értelemben ezt az emberek azonosítják valamilyen betegséggel. Valójában, hogyha jobban szétnézünk, akkor a betegség szó az, ami itt igazából nem illik ebbe a mondatba bele szakmailag, mert hogy fájdalom nem csak betegségtől, hanem sok mástól is lehet. Hogyha mégis akarnám valamivel asszociálni a fájdalmat valami olyannal, ami az emberek nagy többségében így van, és szakmailag is elfogadható, akkor a szenvedéssel azonosítanám. Tehát a fájdalom szenvedés, független attól, hogy léteznek fájdalom örömök is, ugye gondoljunk a mazoista fájdalomra, amelyikben van egy örömkomponens, vagy még inkább gondoljunk a szexuális együttlét alatti esetleges fájdalmakra, amiket akkor legalábbis nem élünk meg fájdalomként. De általában mégis azt mondjuk, hogy a fájdalom az valamiféle szenvedés, ha pedig a másik oldalról nézzük, hogy egyáltalán mitől van a fájdalom, tehát ilyen értelemben, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy ha a szervezet a teljességének működésében valahol zavar keletkezik, független attól, hogy ez zavar fizikai vagy nem fizikai, az generálhat fájdalmat. És ilyen értelemben tehát nem csak az úgynevezett fizikai sérülés vagy fizikai gyulladás például, vagy valamilyen más konkrét fizikai változás okozhat fájdalmat, hanem lelki változások is okozhatnak fájdalmat, és ebben az értelemben tehát sokkal szélesebb a fájdalom, mint amilyennek ugye az első hallás az emberek általában gondolják.
Mégis fizikai fájdalomra szoktuk lefordítani a lelki fájdalmat is.
Igen, mert az a helyzet, hogy fogalmaink csak a fizikai fájdalomról vannak, a szavaink is csak ahhoz kapcsolódnak.
És miért nincsenek fogalmaink a lelki fájdalomról?
Azért, mert a lelki fájdalmat az emberek nem azonosítják a fájdalommal. Tehát nem érzik úgy, hogy ez fájdalom, vagy hogy is mondjam, csak nehéz ezt megfogalmazni, de valójában nem értjük a fájdalomnak a teljes mechanizmusát, csak azt tudjuk, hogy valami, azt szoktuk meg. Ugye arról azt, hogy nekem valami lelkileg fáj, azt rajtam kívül senki nem érti. Azt, hogy a testem fáj, azt le tudom fordítani valamiféle nyelvre. Annak sincs jó nyelve, de van saját nyelve. De a lelki fájdalomnak nincs nyelve. Azok szubjektív élmények, annyira szubjektív élmények, hogy hogy nem tudom elmesélni senkinek. Ráadásul nem csak szubjektívek, hanem hogy az okok is nehezen magyarázhatók. Tehát azt mondom, hogy szomorú vagyok, mert veszteségért, vagy fáj nekem, fáj a szívem attól, hogy ezt én érzem, de ezt senki más nem fogja megérezni helyettem. Azt, hogy fáj a kezem, vagy fáj a lábam, vagy fáj a hasam, ezeket mindenki más is megélte, tehát ezt legalább a saját tapasztalataiból tudja azonosítani.
De a lelki fájdalmat nem is tudja. Megélte.
Igen, de mindenki másképp élte meg, és mindenki másokból élte meg, és azért nem is mindenki élte meg. Tehát azért az a fajta lelki fájdalom, ami már effektíve fájdalomként jelentkezik, az azért nem olyan nagyon gyakori.
Miért mondjuk akkor időnként azt, hogy jól fáj?
Hogy jól fáj?
Jól fáj, igen. Például a gyógytornásznál szokták igen. ezt használni, hogy fáj-e. Igen, fáj, de jól fáj, mert érzem, hogy valami igen. történik velem.
Tehát, hogy a fájdalomnak jelentése van. A fájdalom egy riasztó eszköz, ami arról szól, hogy valami nem úgy működik, hogy kéne működnie. Alkalmasint, hogyha valami eddig rosszul működött, és megpróbáljuk a működését javítani, az is járhat fájdalommal, akkor a fájdalomnak az értelmezése más. Tehát az érzés maga az ugyanaz, de az, hogy hogyan interpretáljuk azt, hogy fáj, az egy másik történet. És ebből az a nagyon fontos dolog következik, hogy a fájdalom az egy hosszú és bonyolult folyamat, biológiai értelemben is, meg pszichológiai értelemben is. Vannak, ismerjük már nagyjából a mechanizmusokat, de hogy az nem úgy zajlik, mint ahogy ezt valaha Descartes elképzelte, hogy megszúrom a kezem, és akkor az agyamban már látom is a fájdalmat, hanem hogy ez több lépcsőn keresztül megy. És hogy az első két lépcső, amelyik konkrétan az idegrendszernek a vezetési, működési tulajdonságával kapcsolatos, azok jól mérhetők és nagyjából konstansak vagy állandóak, bár már a gerincvelőben van egy kapumechanizmus, ami már egy kicsit manipulálja, hogy mi jut be, meg mi nem jut be, de az agyi részeken, és főleg a pszichés oldalon, ott már ez sokkal bonyolultabb, mert ott értelmezni is kell a fájdalmat. Tehát van egy olyan aspektusa, egy olyan része a fájdalom inger keletkezésének, amikor valahonnan előveszünk hozzá egy értelmezést. És ez az értelmezés, ez erősen fokozhatja, meg erősen csökkentheti is a fájdalom szubjektív érzetét.
Ugye, de a fájdalom mindig szubjektív, nem?
A fájdalom, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a fájdalomnak vannak olyan aspektusai, amik objektívek. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy a fájdalomnak három különböző aspektusa van. Van egy érzékelési aspektusa, ez meglehetősen objektív. Lehet változtatni ugyan a bemeneteket a gerincvelőben, de ha egyszer felért az agyba, akkor ez objektív. Van egy érzelmi komponens, és van egy gondolati komponens, vagy tudati komponens. Ez az utóbbi kettő, ez változékony, és ez nagyon függ az állapotunktól, az értelmezéstől, a korábbi tapasztalatainktól, az emlékeinktől, a helyzettől, tehát hogy nagyon sokféle dolog befolyásolja azt, hogy szubjektíve hogy élem meg a fájdalmat. Tehát egy objektív fájdalom is különbözőképpen érkezik az agyamba, szerint, hogy milyen kontextusban keletkezett az adott fájdalom.
Na most mindenről mi most azért beszélünk, mert engem az érdekel alapvetően, hogy az ember idősödésével, tehát az 50 fölötti léttel vajon gyakoribb lesz-e a fájdalom, és erősödik-e a bennünk lévő fájdalomérzés?
Általában azt lehet mondani, hogy igen. Bár ez azért egy nagyon általánosított állítás, de mindesetre attól, hogy az emberek, különösen akkor, amikor már az emberek magányosodni kezdenek az öregedés kapcsán, tehát hogyha ezt a fázist nézzük, meg különösen akkor, amikor az életük pörgése és sebessége csökken, akkor sokkal több figyelem irányulhat azokra a belső folyamatokra, amelyek az embert érik, és így többek között a fájdalomra is. Tehát ilyen értelemben gyakrabban és könnyebben észlelünk fájdalmat, mint egyébként. Amikor ugye ez úgy működik ez a dolog, hogy a fájdalom az egyfajta bemenete az emberi működésnek, és még sokféle bemenetünk van, amit egyszerre szimultán, párhuzamosan kap a szervezet.
Tehát például a cselekvés, például az igen. öröm, például a sport.
Igen, de például az izommunkából eredő visszajelzés, például a hőmérséklet, például a látási információk, amit hallunk, tehát ugye az érzékszerveinkből érkező információk versenyeznek azért, hogy a tudatba juthassanak, mert tudatba csak egy dolog juthat. A fájdalom az normális körülmények között, mivel az arra fejlődött ki az evolúció során, hogy riasztó jel legyen arról, valami nem működik, az általában vagy gyakran képes behatolni a tudatba a többiek előtt. És akkor ugye ez felülírja a normális versenyhelyzetet, amit a különböző érzékletek megnyerhetnek az adott helyzetben, a jelentőségüknél fogva. Ezt onnan lehet tudni, hogy amikor valaki olyan helyzetben észlel olyan helyzetben szenved el például a sérülést, ami egyébként fájdalmat szokott okozni, amikor ennél valami fontosabb megy a tudatba, akkor ez elmúlik. Tehát amikor a csatatéren a harc közben, vagy amikor sportolók például verseny közben, vagy amikor extatikus állapotban van valaki például táncolás közben, az ott keletkező fájdalmak nem hatolnak el azonnal a tudatba, csak jóval később, amikor már ez a koncentrált figyelem, amelyik a tudatba hamarabb bejutott, kiütötte őket onnan, de már megszűnik. Tehát, hogy ilyen értelemben tehát az a helyzet, amikor érzékenyebb vagyok a fájdalomra, az azt jelenti, hogy az az út, amelyiken a fájdalom bejuthat a tudatba, az egy kicsit szabadabb, mint általában. És ez a magány, a szociális, a érzékszervi izoláció, azok mind kedveznek ennek.
Igen, tehát ahogy múlik az idő, egyre nagyobb teret adunk a fájdalomnak, mert alapvetően a cselekvésünk egy része lesz, és erre nagyon kell figyelni, hogy ne legyen feltétlenül így.
Így van, tehát a fájdalom az alapvetően egy biológiailag jól meghatározott jel, amelyiknek van funkció, de lehet félrehasználni ezt a funkciót.
Folytatjuk mindjárt Bárdos Györggyel.